Sziasztok! Én is sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Mielőtt az ige hirdetés lenne, egy filmrészletet nézzünk meg, ahogy az otya mondta, ami kapcsolódik a témához. És egy pici átvezetésként szeretném majd, hogyha beszélgetnénk is róla. Tehát úgy készüljetek, úgy nézzétek ezt a filmet. Közismert, valószínű, hogy jól ismeritek. A Titanicból egy részlet lesz. Itt az utolsó heves küzdelem az életért, annak a jeleneteit látjuk. Csak megvárom, még a lámpa lekapcsolódik, mert ez egy éjszakai jelenet, és elég sötét maga a kép is, hogy lássatok valamit belőle. Közben Szebi, kérnem, hogy a hang az már rajta van, ugye? Oké, köszönöm.
Visszaminek értünk a csónakokkal.
Még egy kicsit tarts ki Rose.
El kellett húzniuk az örvény miatt, de most már mindjárt visszajönnek értünk.
Az Isten szerelme! Segítség!
Segítség!
Értsék meg, kérem! Ha visszamegyünk értük, felborítják a csónakot, és akkor mi is a vízbe fulladunk!
Gyáva féreg, undorodom magától. Gyerünk, lányok! Evezőt a kézbe is húzzunk bele!
Elment az esze! Az Atlanti-óceán közepén vagyunk! Döntsék el, életben akarnak-e maradni, vagy meghalnak!
Esküszöm, egyiküket sem értem. Mi ütött magukba? Hisz a férjeik vannak a vízben. Bőven elférnénk többen is.
Mindjárt kevesebben leszünk, ha nem tömi be a pofáján azt a lyukat!
Segítség! Könyörgök! Mentsenek meg!
Kapaszkodjon bele! Tegyék át az evezőket erre az oldalra! És ezt a két csónakot is kössék össze!
Mondom az első kérdést. Próbáljatok úgy lebányászni magatokba, és keressetek egy érzést, hogy miközben néztétek ezt a jelenetet, milyen érzések voltak bennetek. És azt kérném, hogy ketten, hárman forduljatok össze, mert szeretném egy picit beszélgetnétek, tehát nem azzal kezdeném, hogy én beszélek, hanem hogy ti egymással. Kivetítettem ide néhány kifejezést, milyen érzések lehettek, szóval próbáltam itt tippelni. Jó, gondolkodjatok, és akkor ketten-hárman forduljatok tényleg össze, ez most komoly. Tehát nem csak a prédikációban egy ilyen hatásvadász gondolatnak szánom, hanem tényleg forduljatok össze, és próbáljátok felidézni most azt, amit láttatok, és hogy ez milyen érzést hozott ki bennetek, és egy szót választhatok akár előre a listáról, akár ami eszetekbe jut, és csak azt osszátok meg, jó? Tehát nem kell most egy előadást tartani, csak mondjátok meg, hogy milyen érzés van bennetek, vagy volt bennetek. Egy picit beszélgessetek, és utána lesz még kérdés egy pár. Oké, most körülbelül mindenkinek lesz egy perce, hogy véleményt fogalmazzon meg. Tehát most az érzéseiteket remélem be tudtátok azonosítani, meg tudtátok egymásra osztani. És az lenne a kérdés, hogy mi a véleményed arról a viselkedésről, amit láttál. Próbáljátok meg ilyen, mondjuk egy körmondatot lehet mondani, vagy három tőmondatot, jó? Tehát nagyjából ennyi. Szóval beszélgessetek egy kicsit róla. Én még van egy perc. Ha valaki még nem jutott szóhoz, akkor engedjétek, hogy ő is elmondhassa, amit gondol. Oké, akkor kérlek benneteket, hogy figyeljetek egy kicsit ide. Nem tudtam Attila kideríteni a forrását itt egy régész is közöttünk, próbálkoztam, de nem találtam meg. Szóval a lényeg, amire akarok utalni, hogy az egyháznak egy nagyon régi ősi szimbóluma a hajó. Ennél a filmrészletnél maradva, ebben a kontextusban maradva, mondhatnánk azt, hogy az egyház az olyan, mint egy mentőcsónak. Hogyha ebben az összefüggésben gondolsz vissza erre a filmrészletre, amit láttunk, akkor mi jut eszedbe? Milyen gondolatokat hoz elő belőled? És most lehetne bemondani egy-két gondolatot. Aha, hangosan. Tehát, hogy be is borultak. Ja, értem. Tehát, hogy kockáztattak. Oké. Más? Tehát vannak jó példák, akik bevállalják a veszélyt, merik vállalni a kockázatot. Nálam még nem működik a telepátia, szóval hangosan kell, hogy... Aha. Tehát a milyenkére gondolsz, hogy remélhetőleg van benne elég hely. Igen, ott is volt elég hely egyébként, mondta is, hogy... Oké. Na, legalább van egy reformátorunk is azért, köszönöm, Erzsi. Akkor az mentőcsónak lesz, igaz. Aha. Oké, Zotya. Hát azt mondták, hogy a biztonság és a férőhely alapján még befértek volna többen. Vissza kellett volna menni. Többie, ott hátul, fiatal generáció. A Varga Attilától úgy hátrafelé. Igen, szóval sok dolog benne lehet, minden gondolat és érzelmi megnyilvánulás, amit magunkon megfigyeltünk, hiteles, mindegyik legitim. Én arra akarok utalni, amit Erzsi kezdett itt feszegetni, meg néhányan, Zotya is, meg néhányan, hogy ha az egyház egy mentőcsónak, nagyon nagy baj van, hogyha ilyen viselkedést produkál. Én magam számára úgy fordítottam le, hogy ez az üdvegoizmus. Mi már meg vagyunk mentve, többiekkel meg lesz, ami lesz. Nem jó az, ha ez így van. Szóval, hogyha egy kicsit konklúziót próbálunk vonni, akkor ugye föltehetjük azt a kérdést is, hogy mi az, ami közös a csónakban ülők és a fuldoklók között. Ugye az, hogy mindannyian egy katasztrófának az áldozatai, egyik sem jobb a másiknál, mindegyiknek a sorsára nagyon nagy hatással volt az a katasztrófa. Ez a közös. Mi az, ami a valódi különbség közöttük? Az az, hogy ennek ellenére néhányan biztonságban tudhatják magukat, mások viszont nem. És azok, akik biztonságban tudhatják magukat, ez nem az ő érdemük. Nem jobbak semmivel azoknál, mint akiknek ott van az életveszély, mint egy kockázat, és hát tudjuk, hogy rengetegen meghaltak. Mit gondoljunk akkor egy gyülekezetről, hogyha ezt a mentőcsónak szerepét elvesztette? Ugye az egyház történelme azt mutatja, hogy ez sajnos az egyházzal nagyon sokszor megtörtént. Hogy megszűnt mentőcsónakként funkcionálni, elvesztette azt a vízióját, azt a látását, hogy van egy ilyen küldetése. Na most egy gyülekezetnek úgy nem lehet prédikálni, hogy a gyülekezetnek prédikálunk. Ugye a gyülekezet az belőlünk áll. Tehát egy gyülekezet akkor veszti el a látását arról, hogy egy mentőcsónakként van jelen ebben az üttörténeti korszakban, hogyha a tagjai egyenként külön-külön elvesztik ezt a látásukat. Illetve akkor hordozza ezt a látást egy gyülekezet, akkor válik valóban egy mentőcsónakká ebben a világban,
hogyha a tagjai külön-külön egyenként hordozzák ezt a látást a saját életükről. És ezért a sok egyéni elhívás találkozik, összefonódik, Isten összeszövi, és a gyülekezet így kezd el funkcionálni, hogy valóban menedék lesz egy csomó ember számára, akik Isten nélkül élik az életüket, és gyakorlatilag szellemi értelemben egy hasonló helyzetben vannak, csak idő kérdése, hogy mikor ér véget az a tragédia, amiben benne élnek, mert Istentől elszakadtak. És hát a mai témánk az ez. Ugye kiraktam a gyülekezetnek a küldetés nyilatkozatát, innen szeretnék kiindulni, kicsit folytatva azt, amiről a pár héttel ezelőtt az otya prédikált. Van a gyülekezetünknek egy küldetés nyilatkozata. Nekem nagyon tetszik ez a küldetés nyilatkozat, mert elég egyszerű, viszont nagyon mély mégis. És hadd emeljek ki akkor egy-két kult szót. Itt a Blanka azt mondta, hogy apa, már előre félek ettől az animációtól, amit itt csinál, tehát elnézést. Szóval az első Isten, és ugye a túloldalán itt nincs kifejezve, de másokról van szó. Tehát Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül másoknak. Ugye ott van az ember a túloldalon, az Isten szeretetét szimbolizálja ez a szív, és ott van a kapcsolatokon keresztül. Tehát mi vagyunk valahol a csatorna, ez egy nagyon egyszerű kommunikációs felállást mutat ez az ábra, ugye a klasszikus modell, és a továbbadás a lényeg. Na, mit szólsz, Blanka? Szóval ez a mi gyülekezetünknek a deklarált elhívása. Isten szeretetének a továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. És ma egy olyan igét hoztam, ami szintén nagyon egyszerű. És erről szól, de nagyon mély szintén. Az első kérdés az az, hogy tudunk-e azonosulni a szívünkből ezzel az elhívással. Azok az emberek, akiket Isten arra hívott el anno 10 évvel ezelőtt, hogy ezt a gyülekezetet megalapítsák, ezzel a hittel indultak el. Ezt kapták Istentől látásnak, hogy ennek a gyülekezetnek ez a küldetése, hogy Isten szeretetének a továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Tehát valahol a hétköznapokban van a lényeg, az őszinte normális, valódi kapcsolatokon van a lényeg, és hogy ez mire való? Arra, hogy az Isten szeretete tőlünk, vagy rajtunk keresztül a másik emberhez eljuthasson. És hát ezt szeretném, hogyha így végig gondolnánk, és hát ez a címe ennek, hogy üdvegoizmus vagy lélekmentés. Tehát örülünk, hogy meg vagyunk mentve, és bent vagyunk a mentőcsónakba, és a lényeg, hogy ez így is maradjon, és ne kockáztassunk, ne bonyolódjunk bele egy csomó mindenbe, érezzük jól magunkat egymás között, berendezhetjük ezt a csónakot nagyon lakályossá, nagyon otthonossá tehetjük, szervezhetünk egy csomó klassz programot benne, hogy jól érezzük magunkat, amíg ki kell várni a nagy mentő akciót, amikor a történetnek vége lesz. Ki lehet húzni ezt az időt nagyon klasszul egymással, vagy inkább menjünk vissza, kockáztassunk, küzdjünk, dolgozzunk meg azért, hogy bármi nem tudunk mindenkinek a segítségére lenni, de mégis néhányakat megmentsünk. Teréz anyától, amikor megkérdezte egy riporter, hogy látta ezt a szenvedélyt a szívébe, hogy hát annyi milliárd szegény ember van nyomorult, hogy akar mindegyiken segíteni? Akkor azt mondta, hogy egyenként. Ameddig én eljutok, addig eljutok, a többi az Isten dolga. Egyenként. Tehát nem tudunk mindenki számára megoldás lenni, tény és való, de sokak számára igen. Szeretném, ha erről gondolkodnánk. De mielőtt felolvasnám az alapigét, szeretnék egy kicsit a motivációkról beszélni, hogy mi az a helyes motiváció, ami a lélekmentésben, a mi elhívásunkban, hogy egy mentőcsónak legyen a gyülekezetünk, és benne a mi életünk személyesen, ez tényleg a helyén legyen. Az Úr Jézus két olyan motivációról beszél, ami gyakorlatilag mindennek a gyökere. És ez a kettő nagyon szorosan összetartozik. Az egyik a Máté 22:36-40, a másik pedig a Máté 28:17-20. Két nagy parancsolatként tartjuk számon ezeket. A Máté 22-ben így hangzik ez az ige, hogy ugye az Úr Jézust megkérdezi egy rabbi, egy írástudó, hogy Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. A másik ilyen nagy parancsolat, tehát a szeretet parancsa mellett, ami a küldetésünkről szól, Máté 28-ban található. Azt olvassuk itt, hogy a 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, hova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Amen. Szóval az elsőre nézzünk rá egy kicsit. Ez a két nagyon erős motiváció kellene, hogy legyen az egyházban, az egyháznak a tagjaiban, a gyülekezet tagjaiban, ami egy helyes kontextusba helyezi ezt a kérdést az életünkbe. Enélkül mellé mehet. Kezdjük ezzel az elsővel. Tehát itt a szeretet a mozgatója mindennek, és három irányról beszél az Úr Jézus. Most ez egy mély birodalom, nagyon szép ez az ige, egy csodálatos ige. Ha valaki az életét helyes mederbe akarja tenni, ezen javaslom, hogy sokat gondolkodjon. De a lényeg, hogy itt az Úr Jézus arról beszél, hogy szeretet Isten iránt, ez a megfelelő alap mindenhez először is. Utána pedig szeresd a fele barátodat, ahogy magadat is szereted. Itt csak egy zárójeles megjegyzést tennék, hogy ettől fundamentalista teológiájú hívők félnek mind a tűztől, ettől az igétől, mert hogy pszichológizálást látnak benne, hogy ezt a szeresd önmagad, ez a vörös posztó. Jézus erről mégiscsak beszélt, tehát mondhatta volna ezt a mondatot úgy, hogy szeresd Isten, szeresd a fele barátod, és utáld magad. Vagy vesd meg magad, vagy gyűlöld magad, vagy hányd le magad, ha tükörbe nézel. De nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat. Tehát Jézus feltételezte azt, hogy van egy helyes viszonyunk Istennel, kell egy helyes viszony legyen önmagunkkal, és ezért tudunk egy helyesen viszonyulni másokhoz is. Tehát ez három csodálatos meghívást jelent, amikor Istent szeretjük, az az imádatban fog megnyilvánulni. Nem csak arra gondoltam, ami most itt az Isten tisztelet elején zajlott, ez is. De minden olyan őszinte Istenhez fordulás a szívünkből, amikor ő valamit értünk tesz, és mi arra reagálunk. Az ő szeretetét, az ő csodálatos lényét visszatükrözzük, elismerjük Istennek, Atyánknak, gondoskodónknak, akinek az egész életünket köszönhetjük, és a fenntartását is. Tehát az imádat. A másik csodálatos elhívás, ez a növekedésre szól. Hogy ha szeretet Isten felé helyes, akkor önmagunk felé is a viszonyunk önmagunkkal is helyes. És benne látjuk, hogy egy nagyon szép elhívást kaptunk a növekedésre. Röviden, ahogy a római levél mondja, hogy Krisztushoz hasonlókká formáljon Isten bennünket. Egy ember, aki nem tud megbékülni azzal, hogy ő kicsoda. Hogy miért barna haja, miért göndör a haja, miért 180 centi, vagy miért 145, miért 50 kiló, vagy miért 70, és sorolhatnánk tovább, hogy miért annyi az IQ-ja, miért ilyen a személyisége, stb. Ezzel nem tud békességre jutni, nem tud Krisztushoz hasonlóvá formálódni. Mert igazából azt nem fogadja el, amit Isten őróla gondolt, ahogy őt megálmodta, megtervezte, és megteremtette. Ebből nem lehet egészséges növekedés. Tehát az egészséges viszony önmagunkkal, ez vezethet egy növekedéshez, ahhoz az átalakuláshoz, transformációhoz, ami az életünknek ezt a szakaszát, amit a Földön törtünk, ezt jellemeznie kellene. És a harmadik dolog, egy csodálatos elhívás a szolgálatra. Az mindig másokról szól. Szolgálni egy keresztjén nem ügyeket szolgál, hanem embereket. És azon keresztül Istent. És hát ez az ige egyébként úgy folytatódik a Lukács evangéliumában, mert mindegyik szinoptikus evangéliumban ott van ez a találkozás és ez a beszélgetés, hogy megkérdezik Jézustól, hogy jó, de ki az én fele barátom, akit így kéne szeretni. És emlékeztek, hogy mit mond el Jézus utána? Az irgalmas samaritánus történetét. Öcsém, az a fele barátod, akivel találkozol, segítségre szorul és segítesz. Aki elmegy egy segítségre szoruló mellett, az nem fele barátként viselkedik. Tehát a szeretet parancsából Jézus azt mondja, az következik, hogy szolgálok, ez is egy csodálatos meghívás Istennek, más emberek felé, akiknek valamilyen szükségéletét észreveszem. És hogyha ez a kapcsolatom nekem Istennel rendben van, és a kapcsolatom másokkal rendben van, akkor ez a két kapcsolat, hogy én helyesen kapcsolódom Istenhez, és helyesen kapcsolódom másokhoz, ez ezeket az embereket is segíteni fogja abban, hogy ők is kapcsolódjanak Istenhez. Tehát a szeretet az első olyan motiváció, hajtóerő, ami a missziót, a küldetésünket helyes mederbe teszi. Mert ehhez lehet sokféleképpen viszonyulni, vannak olyan keresztények, akik ezt ilyen sporthorgászatnak tartják. Hogy hány trófeát tudnak felmutatni, hogy na most ezen a héten ő hány embernek tett bizonyságot, és akkor van egy verseny közöttük. Nagyon rossz. Az evangélium a másokért van, nem azért, hogy én valamilyen ilyen belső késztetést el tudjak érni. A másik motiváció az engedelmesség. És azt mondja az Úr Jézus, hogy a szeretet és az engedelmesség a vele való kapcsolatunkban nagyon szorosan összetartozik. Emlékeztek János evangélium, amit mondott, hogy ha szerettek engem, akkor véresre sírjátok a szemeteket az ige hirdetések alatt, meg a dicsőítés alatt. Azt mondja, ha szerettek engem, akkor a parancsolataimat megtartjátok. És akkor az ember azt mondja, hogy hát jaj, de ez egy nehéz ügy. És akkor erre jön Jánosnak az első levele, azt mondja, hogy hát az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Hát aki szeret, annak nem nehéz. Akinek más motivációból kell tenni, annak nehéz. Szóval ez a második motivációnk, és hogyha egy picit azt az igét is megnézzük, szeretnék kiemelni ebből a Máté 28-ból néhány dolgot. Az első, amit olvastunk, hogy ezek a tanítványok elmentek, ahova Jézus rendelte őket. Tehát azok az emberek tudnak benne lenni a misszióban úgy, ahogy Isten akarja, helyes motivációkkal, akiket például lehet rendelni, akiknek Jézus szólhat, és kirendelhet nekik valamit, utasíthatja őket, küldheti őket, szabad hozzáférése van az életünkhöz. Joga van hozzá, átadtuk neki ezt a jogot. És azt olvassuk, hogy és ott leborultak előtte. Világos jele annak, hogy Jézus Krisztust elfogadták, mint urukat. Úgy néznek rá, úgy követik. Ezzel együtt azt is olvastuk róluk, hogy kétségek fogták el őket. Nagyon fontos. Azok az emberek, akiket az Úr Jézus használni akar, azok nem szupermenek. Azokat néha kétségek fogják el. Mivel kapcsolatban? Hát, szinte mindennel. Önmagukkal, hogy én erre alkalmas vagyok-e, méltó vagyok-e, képes vagyok-e. Egy csomó kérdés. Kétségek fogják el őket. Jézussal kapcsolatban. Na de ő most hova fog menni? Hogy mire megyünk nélküle? Segíteni fog nekem ebben a helyzetben, vagy beégek ebbe a szituációba, hogy most belelépek? Kétségek. Normális embernek rengeteg kétsége van. Sok-sok dologgal, az élettel, önmagával, Istennel, az Úrral való kapcsolatával, ott gyötrik a kétségek. De mégis, aki Jézusra úgy néz, mint az ő Urára, ezek a kétségek nem fogják megakadályozni őt, hanem ezekkel együtt az Úr Jézus fogja használni az ő tervében, az ő céljában. Aztán másik, hogy itt olvasunk egy parancsolatot, hogy tegyetek tanítványokká, ez az egy kifejezés van az eredeti szövegben felszólító módban. Tehát, hogy mi az egyház elhívása? Az egyháznak nem az az elhívása, hogy a gyülekezet szaporodjon, hogy növekedjen, hogy elmondhassuk, hogy többen vagyunk, mint 2 évvel ezelőtt. Vagy hogy mi lettünk a legnagyobb gyülekezet. A küldetés centrumában nem a gyülekezet van, a gyülekezet az egy eszköz. Az új szövetség középpontjában egy személy van, és nem az egyház, hanem az egyháznak a feje, Jézus Krisztus. A gyülekezetnek a küldetése, hogy ennek az Úrnak a tanítványaivá tegyenek másokat. Nem egyháztagokká, akik kifizetik az egyházadót, akik hűségesen eljárnak az Isten tiszteletekre, akik tudják a dolgokat, amikor valamit csinálni kell. Ez mind benne van, igen, de a lényeg ettől sokkal mélyebb. Tanítványokká kell tenni őket. Ez a parancs. Valaki, aki folyamatosan tanul a mesterétől, egészen a halála órájáig, folyamatosan változik az élete, mindig többre és többre vágyik az Úr Jézussal való kapcsolatában, és mindig van mit tanulnia. Egy ilyen mentalitású embert lát Jézus maga előtt. És azt mondja, hogy a mi küldetésünk, hogy mi benne legyünk ugyanebbe, ilyenek legyünk, és hogy másokat is abban segítsünk, hogy ilyenek legyenek, valódi tanítványok. És a módhatározók, amiket olvasunk, hogy hogyan lehet ezt tenni, elmenve, bemerítve és tanítva. Én most csak az elsőről akarok vagy beszélni egy kicsit, hogy mit jelent ez az elmenve. Ez az új szövetségben, ez a szó az életnek a szava. Mi magunk is használjuk ezt a szót az életünkre. Ugye oda is írtam néhány példát, hogy beszélünk egy napunkról, hogy elmegyek. Ez az élet. Elmegyek dolgozni. Elmegyek a munkahelyemre. Elmegyek az iskolába. Elmegyek az orvoshoz. Elmegyek bevásárolni. Elmegyek a bankba. Elmegyek ide, elmegyek oda. Elmegyek haza. Elmegyek az édesanyámat meglátogatni. Elmegyek a barátomhoz. Ugye az élet az egy csupa ilyen elmenetelből áll. És Jézus azt mondja, hogy tanítvánnyát tenni úgy lehet, hogy miközben mentek. Tehát ahogy kilépsz az ajtón és mész a napodban a dolgaid után, a közben kell tanítvánnyát tenni. Tehát nem úgy van, hogy mikor mindent befejeztél, amit egy napba bele kell zsúfolni, és még maradt egy másodperced, akkor azt az egy másodpercet használd föl arra, hogy körülnéz, hogy hopsz, itt van valaki mellettem a buszon, na most gyorsan tanítvánnyát teszem. Nem. Miközben zajlik a normális hétköznapi életünk, Isten ezzel akar kezdeni valamit. Remélem, jól számoltam. Most a munkahelyre gondolok csak. Ha 40 évet dolgozik valaki, akkor abban 241 munkanap van nagyjából. Napi 9 órával számolva, tehát ebédidőt is beleszámolva, ez 86.760 óra. 86.760 óra. Iszonyú mennyiségű idő, amit a hívő emberek a munkahelyükön egy csomó elveszett ember között töltenek el. Mit gondoltok, hogy Istennek van erről elképzelése, hogy ezzel akar kezdeni valamit? Szerintem tuti. Nem hiszem, hogy azt gondolja, hogy az életünknek az egyharmadával nem akar kezdeni semmit. De az átlag hívők nem úgy gondolkodnak, hogy Úr Jézus, megyek a munkahelyemre, itt vagyok, ha te most valamit ott csinálni akarsz, ott, hogy észrevegyem. Jaj, megint hétfő van, na remélem sokára péntek lesz, a hülye főnökön megint milyen jelentést fog kérni, már megint mit kell csinálni, stb. Természetes, belesodródunk ilyen dolgokba, de meg kéne fordítanunk ezt, hogy Úr Jézus, ma megint veled megyek a munkahelyemre. Mit akarsz te ott csinálni? Miközben próbáljuk termelni a profitot, jó ez az idő még valami másra is. Vagy Úr Jézus, megyek az iskolába. Ugyanez. Egy csomó mindent meg kell tanulnom, de ott vannak az osztálytársaim körülöttem. Úr Jézus, akarsz ott valamit kezdeni? Tehát az a mentalitás, amiről az Úr Jézus beszél, ez a hétköznapi életnek a missziója. Nem az evangelizációs fesztiváloké. Az Úr Jézusnak a hétköznapokban végzett misszió, munka, szolgálat, amit mi tudunk tenni átlag emberként, átlagos képességekkel, a mindennapokban ezerszer többet ér, mint egy olyan fesztivál, amit sok millióért profik rendeznek meg. Ne értsetek félre, azok is kellenek. De a legjobb evangelizációs kampány és fesztivál túrót sem ér, hogyha a hívők a hétköznapi missziójukat nem végzik el. Ugyanis az alapozná, hogy ott lehessen szüretelni, lehessen aratni. Az alapozná meg, az adná magvetést hozzá. Tehát, hogyha a szeretetre és az engedelmességre nézünk, akkor látjuk meg azt, hogy mi a helyes motivációnk a misszióban. Ebben az egyszerű gondolatban, hogy a mi küldetésünk Isten szeretetének a továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Na, egy nagyon egyszerű hétköznapi stratégiát szeretnék ebből az egyszerű igéből mutatni nektek, ami ezt mutatja be, egy nagyon jól kezelhető, jól megérthető és megélhető egyszerű dologról beszél az ige. A Kolossé levélnél nyissátok ki a Bibliát, ha nálatok van, a negyedik rész, a második és a hatodik versét olvasom, és ebből a három dolgot akarok kiemelni. Tehát Kolossé 4:2-6. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek. Ne szűnjetek meg hálát adni, imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, hogy azt hirdethessem. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Amen. Ez a három dolog, amit szeretnék kiemelni ebből az igéből, ez tök jól csinálható minden egyes hétköznap. Imádkozz, viselkedj, beszélj. Erről a három dologról beszél itt az ige Kolossi levélbe, és a hétköznapi missziónknak ez a három dolog tökéletesen elegendő arra, hogy az Úr Jézus azt csinálja a környezetünkben, rajtunk keresztül, amit ő akar. Imádkozz, viselkedj, beszélj. Na nézzük meg ezeket egy kicsit közelebbről, hogy mit mond itt az ige. Ugye imádkozz, beszélj Istennek az emberekről. Ez az első. Ja. Imádkozzunk, de hogyan? Az első dolog, amit itt mond az ige, hogy kitartóan. Az imádkozásban legyetek kitartóak. Ha kitartok valaki mellett, az azt jelenti, hogy akkor is mellette maradok, hogyha az előnytelen nekem. Például, hogyha Jézust meg kell vallanom, hogy nekem közöm van hozzá, egy olyan szituációban, mint amiben Péter került, akkor kitartó ő, hogyha nem tagadja meg, ha fölvállalja, ha bevállalja. Vagy akkor vagyok kitartó valamiben, valaminek a cselekvésében, hogyha nem hagyom abba akkor sem, amikor nehéz csinálni. Amikor nem azonnal jönnek az eredmények, amikor az ember elgondolkodik, hogy van-e ennek értelme, ugye mikor nehéz kitartani egy munkában, ha nem látom azonnal a gyümölcsöket. Például, hogy imádkozom én már régóta valakiért, a nem hívő férjemért, házastársamért, gyerekemért, szomszédomért, munkatársamért, és nem látszik az elmozdulás. Nem élem át, hogy most imádkoztam, és két másodperc múlva azonnal valami nagy dolog történik. Akkor nehéz kitartani, huzamosan benne lenni egy ilyen elhívásban, hogyha az Isten szívünkre teszi. De itt azt mondja az ige, hogy légy kitartó az imádságban. Ha Isten a szívedre helyez valakit, imádkozz, kezd ezzel, imádkozz, beszélj Istennek arról az emberről. Tartsd ott azt az embert Isten előtt, és légy kitartó benne, ne add fel. A második dolog, amit mond itt az ige, hogy imádkozunk, de hogyan? Éberen. Imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek. De mit jelent ez az éberség? Az eredeti szó az az alvásnak az ellentéte. Aki alszik, az benne van a valóságban, de nem érzékeli azt teljes valójában. Nem úgy érzékeli, ahogy azt tényleg őt körülveszi. Biztos ti is átéltetek már ilyet. Ugye kamaszok azok elég gonoszak tudnak lenni. Én emlékszem rá, hogy több olyan tábor volt, hogy valamelyik szobatársunk álmába dumált. És akkor szépen ki lehetett kérdezni mindenről. És jó nagyokat röhögtünk rajta. Érzékelte ő a valóságot, meghallotta, hogy valamit kérdeztek, még reagált is rá, de mégsem a teljes valóságban élt benne. Egy hívő ember is lehet ilyen állapotban, hogy ott van jelen a családjában, a munkahelyén, a lakókörnyezetében, ahol él, ki tudja hol, és mégsem a teljes valóságot érzékeli. Látok valamit, reagálok rá, de nem úgy, mint aki éber. Például nem látom azt, hogy Istennek az adott helyzetben mi fontos. Csak azt látom, hogy nekem mi előnyös. Számomra mi hozna hasznot. Nekem itt és most mi az, ami fáj, mi az, ami engem fölháborít, mi az, amitől el akarok menekülni, stb. Stb. De nem látom a teljes képet. És itt azt mondja az ige, hogy imádkozzunk azért is, hogy éberek legyünk, hogy a valóságot lássuk, mikor belépünk az életbe minden nap. Másik pedig az, hogy amikor imádkozunk is a teljes képet lássuk. Lássuk Istennek a szeretetét. Lássuk az Úr Jézus áldozatát egy-egy emberrel kapcsolatban. Szóval gondoljuk át azokat a dolgokat is, amik nem annyira nyilvánvalóak, szembeötlőek egy-egy emberrel kapcsolatban, akikkel érintkezik az életünk. Aztán azt mondja itt az ige, hogy imádkozzatok, de milyen lelkülettel? Azt mondja, hogy ne szűnjetek meg hálát adni a második versben. Ugye a hála az a kegyelemből élő embernek a szemlélet módja. Azt jelenti, hogy feltekintek az ajándékról az ajándékozóra. Aki hálás, az azt jelenti, hogy mindig észreveszi Istent a dolgok mögött. Ez azt is jelenti egy kicsit, hogy a valóban átélt, észrevett dolgokért tudunk csak igazából valóban hálásak lenni. Az az ember, aki nem látja benne Istent a mindennapjainak a történéseibe, nehezen tud hálás lenni Istennek. De az a hívő, aki nem tud hálás lenni Istennek, az hogyan szereti őt. Aki pedig nem szereti Istent, csak egy kötelesség számára a kereszténység, hogyan fog engedelmeskedni neki? Abból egy teljesen más fajta vallásosság jön ki, mint amire az Úr Jézus gondolt. Tehát itt azt mondja az ige, hogy imádkozzunk azért, hogy hálát adjunk, hogy a szívünk, a lelkünk állapota olyan legyen, mint amilyennek az Úr Jézus látni szeretné, hogy használható legyen. A hála vezet oda. Aztán imádkozzatok, de kikért? Hát először is azokért, akik hirdetik az igét. Itt azt mondja a Pál, hogy imádkozzatok egyúttal értünk is. Miért van erre szükség? Hát azért, amit itt mond, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját. Ez azt jelenti, hogy egy ige hirdető sem ura az igének. Az ige az ura az ige hirdetőnek. Nem rendelkezhetünk felette. Ki kell, hogy nyíljon egy ajtó. Isten ki kell, hogy nyissa az ige ajtaját, hogy minket szólítson meg először, hogy aztán abból lehessen szólni. Hogy hitből hitbe menjen az, ami egy gyülekezetet elér. A második dolog, amit itt mond Pál, hogy miért van erre szüksége, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. A valódi ige hirdetések így vagy úgy mindig valahogy az Úr Jézusnak a misztériumáról, a titkáról szólnak. Ez nem olyan magától értetődő dolog, hogy fölkérnek, hogy tartsa előadást a füsti fecskék nemi életéről, és akkor levesz egy lexikont, utána olvas, összeraksz egy prezentációt, aztán elmondod. Az ige hirdetés nem ilyen. Krisztus titkához hozzáférni ember csak úgy magától nem tud. Ehhez Istennek a kegyelme kell. Mi köze van ennek ahhoz a témához, amiről beszélünk? Például az, hogyha az én hétköznapi életem olyan, amit Isten használhat egy munkatársam, egy barátom, egy rokonom, egy szomszédom életébe, előbb-utóbb oda fogunk jutni, hogy azt mondja, hogy Tamás, elmehetnék egyszer veled oda, ahol te jársz, ne érdekel. És amikor ide jön, és hall egy ige hirdetést, akkor Isten szíven találja őt. Ahogy az abcsel egybe olvassuk, amikor Péter prédikált, az eredeti szöveg azt mondja, hogy átszúrta a szívét az embereknek az üzenet. Kell imádkozni azokért, akik az igét hirdetik. Nem olyan magától értetődő az a titok, amiről itt az ige beszél, hogy a Krisztus titka megszólaljon. Ez Istennek a különleges munkája. Tehát imádkozz az ige hirdetőkért. Aztán imádkozz azokért, akik tőled hallják az evangéliumot, vagy rajtad keresztül figyelnek föl rá. Pál apostol, ahogy itt tovább folytatja a Kolossi levélben, arra utal, hogy a kívülállók iránt bölcsen viselkedjetek. A beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett. Tehát ő úgy látja, hogy az evangélium nem csak az ige hirdetőkön megy át az emberek felé, hanem az emberek, akik a gyülekezetekben az ige hirdetést hallgatják, Istentől kapnak ajándékot arra, hogy abból a hétköznapokban éljenek, merítsenek, épüljenek, és ők maguk legyenek az üzenet, ahogy élnek és ahogy beszélnek. Tehát imádkozz magadért, mert te is az üzenet hordozó vagy, és imádkozz azért, akit megérint az, amit lát vagy hall, akivel a te életed érintkezik. Ez az, amiről még itt beszél az ige. Hát ez egy, ha ezt alkalmazni akarjuk így magunknak a mi életünkre, ez egy igazi felhívás nekünk. Egy olyan gyülekezet, amelyiknek az a küldetés nyilatkozata, hogy Isten szeretetének a továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül, egy olyan gyülekezetnek, egy olyan gyülekezet tagjainak nem szabad beletörődni abba, hogyha gyümölcstelenek vagyunk ezen a területen. Nemrég volt a 10 éves születésnapunk, és vezetők sok dolgot átnéztünk, és hát csak azt tudtuk mondani, hogy nagyon hálásak lehetünk Istennek, hogy fölépítette ezt a gyülekezetet. Hogy hány embert hozott ide, hogy milyen gazdagság van bennetek, hogy mennyi csodálatos ember van itt. Ugyanakkor van egy olyan dolog, amit láttunk, és ki kell mondanunk, hogy azért alakult ez a gyülekezeti Budaörsön, hogy a budaörsi embereket elérje, de a gyülekezet növekedésének a legkisebb része jött ebből. Még várat magára, hogy betartsuk az ígéretünket az Úrnak, és elérjük a budaörsieket, a törökbálintiakat, az érdieket és a környezetünket. Erre oda kell tenni a szívünket. Az, hogy kin van a honlapunkon valami, vagy kinyomtattunk valamit egy papírra, az nem fog véghez vinni semmit. Te meg én, mi fogjuk megcsinálni. És ez az, amire hív ez az ige, azt mondja, hogy kezdjük az imádsággal. Tehát egy nagyon egyszerű dolog, ha elfogadjátok egy ilyen felhívásnak, hogy szállj egy kis időt rá valamikor, amikor teheted, akár ma, vagy valamikor napokban, és gondolkodj el, hogy ki az a 3 ember a környezetedben, akiért hajlandó vagy imádkozni. Hogy Isten használjon téged az ő életében. ahogy ő akarja, ahogy ő tervezi, ahogy ő szeretné. És légy benne kitartó, és légy benne éber. Ha el tudjátok ezt fogadni, osztálytársak, munkatársak, szomszédok, barátok, rokonok. A második dolog, amiről beszél itt az ige, ennek az egyszerű hétköznapi missziónak a stratégiájának a második eleme, hogy viselkedj. Ugye az ötödik vers azt mondja, hogy bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Ugye mutasd meg Isten jelenlétét az életedbe. A viselkedés ugye az mi az? Hát a reakciónk mindarra, ami velünk vagy körülöttünk történik. Reagálunk. Minden nap egy csomó dolog történik. Azt mondja az ige itt, hogy vigyázz, viselkedj bölcsen a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használt fel. Amikor reagálunk, akkor ezt vagy szavakkal, vagy cselekedetekkel, tettekkel tesszük. Ennek a jelentőségéről, hogy a viselkedésünk, a reakcióink, a gyakorlati megnyilvánulásainknak milyen nagy jelentősége van, erről beszél az Úr Jézus a hegyi beszédben, a Máté 5.16-ban. Azt mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Mindenképpen megnyilvánulunk, egy csomó dolog ér bennünket. De ha imádkozva lépünk bele a napunkba, hogy Istennek beszélünk az emberekről, és azt mondjuk, hogy Úr Jézus, felajánlom a napomat, a tied, mert én a tied vagyok, ahogy itt énekeltük, hogy nem akarsz félszívű követőt, itt vagyok, akkor Isten egy csomó dologra fogja ajtót nyitni. Reagálhatunk majd sok-sok dologra. Például elgondolkodtam egy lehetséges sztorin, elég hétköznapi, szerintem sok ilyet átéltetek már. Bemész a munkahelyedre, és látod, hogy a kollégád vagy a kolléganőd szomorú. És amikor te ezt észreveszed, akkor eszedbe jut az, hogy nem véletlen az, hogy én most ezt megláttam. Nem véletlen az, hogy én észrevettem, rálátásom van, hogy ez az illető, ez szomorú. Mit tehetsz? Kezd az első lépésnél. Imádkozz. Kezdj el imádkozni érte munka közben. És ha adódik rá lehetőség, akkor segíts neki. Ebédszünetben meg mondjuk kívül mellé, és mondd azt neki, hogy úgy látom, hogy nagyon szomorú vagy, bánt valami, segíthetek? És akkor innen kezdve elágazhatnak a dolgok. Mondhatja azt, hogy nem, akkor hagyjad. Legalább átélte azt, hogy valaki odafigyelt rá. De az is lehet, hogy kipakol neked, és elkezdi mondani, hogy tegnap este úgy összeveszett a párjával, hogy már a válás gondolat is fölmerült közöttük, és most nem tudja, hogy mit évő legyen. Ilyenkor jön az, amit itt az ige mond, hogy bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt. Mit fogsz kezdeni egy ilyen helyzettel? Folyt köv, jó? Következő pontnál majd mondom a folytatást, hogy hogyan álljunk ehhez hozzá. Végülis erről beszél itt az ige, hogy légy bölcs, és hogy az alkalmas időt azt megvedd áron is. Mi jellemzi azt, aki bölcs? Miért lehet azt mondani valakire, hogy ő bölcs? Azt hívja a Biblia bölcs embernek, aki Isten szemszögéből tudja nézni a valóságot, és így tudja értékelni, és annak megfelelően tud cselekedni. Ez nem egyenlő a tudással, több attól. Kell hozzá tudás, kell hozzá ismeret, mert aki hülye, az nem tud bölcs lenni, tehát érdemes végig gondolni dolgokat, és utána gondolni a túl gyors reakciók, a zsigeri dolgok, a hamar hozott ítéletek másokról, hogy bedobozoljuk őket, megcímkézzük őket, meg az életről, a kliséinkkel gondolkodunk, nem jó. Tehát érdemes gondolkodni, érdemes tudni is, hogy mivel állunk szemben, de a tudás még nem bölcsesség. Ez akkor válik bölcsességé, hogyha amit értek, látok, ezt Isten szemszögéből tudom nézni. Ha bölcsen tudunk viselkedni, akkor elkerülünk olyan dolgokat, amikkel embereket megbánthatunk, elvadíthatunk, megsérthetünk, megalázhatunk. Mi keresztjének ehhez iszonyú jól értünk. A zsigeri reakcióinknak a 90%-a ilyen. Mert hogy az igazságra vagyunk kihegyezve. És amikor valamit látunk, hogy nem jó, azt gondoljuk, hogy ha kimondjuk rá az igazságot, a szentenciát, akkor elvégeztük a dolgunkat. És ez nem így van. Szóval nagyon vigyáznunk kell, és bölcsnek kell lennünk, mert az az ember, aki bölcs, az Isten szemszögéből tudja nézni, és tudja, hogy egy ilyen helyzet az nem arra való, hogy én bemutassam, hogy, hogy milyen penge vagyok egy dolog megítélésében, hanem hogy Isten valami utat akar találni egy emberhez. És az igazság fontos, eljön az ideje, de először valami másra van szükség. Emlékeztek a János evangéliumában, amikor arról beszél az ige, hogy Jézus eljött. Mit mond, hogy hogyan jött ő el? Kegyelemmel és igazsággal. De fontos ez a sorrend. Nem először jött igazsággal, és utána kegyelemmel, először jött kegyelemmel, aztán igazsággal. A kegyelem kontextusában az igazság teljesen másképp fest, mint kegyelem nélkül. Tehát bölcsnek lenni, amikor reagálunk azokra a dolgokra, amiket látunk, nagyon-nagyon fontos. Aztán azt mondja itt az ige, hogy a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Miről van itt szó? Hát nagyon sok mindenről. Mire jók ezek az alkalmak? Hát arra, hogy Isten szeretetét továbbadjuk őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Remélem, még elmondom annyiszor, hogy kívülről tudjátok majd mindannyian. Tehát alkalmasak ezek az alkalmak arra, hogy Isten szeretetét továbbadjuk. Lehetőség arra, hogy tegyünk valamit, vagy mondjunk valamit, ami egy embert segíteni fog Isten felé lépni egy lépést. Mit jelent az, hogy jól használjátok fel? Ha valaki esetleg Károli fordítást olvasott, az egy kicsit közelebb van az eredetihez, mert azt mondja, vagy úgy fordítja, hogy a jó alkalmatosságot áron is megváltván. Vagy a Csia fordítás például azt mondja, hogy megvásárolva az időt. Itt egy üzleti szakkifejezés van. Valami olyasmit jelent ez a szó, hogy úgy vásárolni meg valamit a piacon, hogy a lehető legnagyobb haszon származzon belőle. Na ezt mi akkor már itt vagyunk, ismerjük. Fogyasztói társadalom ebben jó, tehát jól vagyunk erre trenírozva. Itt ezt mondja az ige, hogy az alkalmak, amiket látsz, azokat meg kell vásárolni, és ehhez is bölcsesség kell, hogy vedd meg ezeket az alkalmakat. Miért fontos ezt hangsúlyozni? Azért, mert a legtöbb jó alkalom általában nagyon rossz időpontban születik meg. A legtöbb olyan alkalom, amire így rálátok, hogy hoppá, itt most nyitva van egy ajtó, itt most lehet, hogy tudnék mondani valamit, vagy csinálni valamit, ez általában nem jókor van. Például, ha folytatni akarjunk a történetünket. Ugye azt mondtam, hogy elmondta, hogy a válás is megfogalmazódott, leültél vele ebédelni, de megszól a csengő, vég az ebédidőnek. Ugye cégnél nem azért vagyunk, hogy evangézáljunk, tehát azt a főnök nem fogja tolerálni, hogy azt mondom neki, hogy hát ne haragudj, most én nem mennék vissza a szalaghoz, vagy csinálni a dolgomat, mert kis evangézálni valóm támadt, és hát ezt te is akceptálhatnád. Ez így nem megy. Tehát, hogyha bölcs akarok lenni, és hogyha meg akarom vásárolni ezt az alkalmat, akkor annyit tudok mondani ennek a kollégámnak, aki szomorú, hogy sajnálom, hogy lejárt az ebédidőnk. Meghívhatlak-e a műszak végén egy kávéra, hogy beszélgessünk még egy kicsit? És akkor erről megint igent, meg nemet mondhat. De az én részemről ez azt jelenti, hogy a legtöbben szerintem úgy élünk, hogy nekünk megvan a napi rendünk. Tehát én tudom, hogy a munka után mit akartam csinálni. De ha egy ilyet mondok neki, akkor végig kell gondolnom, hogy azt, amit csinálni akartam, azt hova tudom eltenni, azt félre tudom-e tenni, hogy azzal mit kezdek, hogy fogom megoldani, azt az időt mivel fogom kiváltani, ha belefogtok egy ilyen beszélgetésbe, az nem 5 perces szokott lenni. Ha valakinek krízis van az életében, azt nem lehet egy 10 perces tanáccsal elintézni. Meg kell hallgatni először is. Aztán ki kell fejezni azt, hogy nem ítélem el, szeretem, megértem. Aztán valahogy el kell indítani egy olyan irányba, ami kisegíti őt. Ezek egy órás, másfél órás, néha 2 órás beszélgetések is. Van 2 órád? Van 1 órád? Hát elvileg be van tervezve, hogy mit csinálok utána. És itt jön ez, hogy akkor megkezd az Úr Jézus, hogy Tamás, na akkor kifizeted az árát, hogy leülj vele egy kávé mellett, és megbeszéled ezt. Itt jön be azt, amit Pál ír, hogy vedd meg áron is ezt a lehetőséget. Légy bölcs, amikor leülsz. Például kifejezheted azt, hogy hát nagyon értem, amit mondasz, mert én is rendszeresen szoktam veszekedni a feleségemmel, meg a férjemmel. Tudom, a jelenlévők ezek kivételek, bár kétlem. Lehet ezt nagyon jól csinálni, ilyen keresztény módon is egyébként. De a lényeg ugyanaz, hogy van köztünk valami feszültség, és csikorog a kapcsolat, és nem minden frankó. Szóval ismerjük ezt. És ezt bevállaljuk, és nem akarunk egy glóriával leülni beszélgetni, hanem hajlandóak akarunk olyan embernek látszani, mint amilyen ő is. akkor egyből átéli, hogy itt most valaki megértett, és nem elítélt. Aztán a másik, hogy megkérdezhetem tőle, hogy mondhatok neki valami olyasmit, hogy biztos vagyok abban, hogy meg fogod találni a megoldást arra, hogy rendbe jöjjön a kapcsolatotok, és hogy erősödjön is ezen a krízisen keresztül a házasságotok. Van valami elképzelésed, hogy mit tehetnél? És ebben két dolog benne van, az egyik az az, hogy egy átlag barátnő, vagy egy átlag pasi, aki haver, az azt mondja, hogy te egy nagy paraszt a férjed. Hát én nem szórakoznék ezzel. Nem vetted észre, majd kiesik a szem ennek a srácnak itt a soron, mikor rád néz. Hát fél, vigasztalódj egy kicsit vele. Ugyanezt a pasik is elő tudják adni a barátjuknak. És itt történik egy olyan visszajelzés, hogy figyelj, a házasságod fontos, valószínű, hogy lehetne valamit tenni azért, hogy megmentsd. És a második dolog, hogy amikor azt kérdem, hogy van-e valami elképzelésed, hogy mit tehetnél, akkor nem tanácsot adok egyből az arcába bele. Hogy na most akkor én kihoztam az észt. Mert múltkor voltam egy tanfolyamon, ahol elmondták, hogy mi az az öt lépés, amit hogyha meglépsz, akkor oda jutsz, vagy öt lépés után lehet jutni, de az nem biztos, hogy a házasságot helyreállása egyébként. De a lényeg, hogy megvannak a kis módszertanaink, hanem megkérdezzük, hogy ő mit érez, mit gondol, hogyan tudna, mit tudna tenni érte. És megerősíteni benne a jót. És itt meg lehet állni. Nem kell azonnal Ádámtól, Évától, egészen a Jelenések könyvének az utolsó részéig elmondani neki mindent. Ez az élmény neki bőven elég lesz arra, hogy megértse, hogy itt egy olyan emberről van szó, vagy olyan emberrel találkozott, aki más, mint a nagy átlag. Szeretetet kapott, elfogadást kapott. És legközelebb majd lehet, hogy jöjjön ahhoz, figyelj, szeretnék veled beszélgetni, hogy nagyon másképp reagáltál, mint amit én megszoktam. Mi van emögött? És akkor eljön a te időt, hogy elmondd a történetedet. Hogy mi van mögötte? Hogy miért nézed így a dolgokat, ahogy nézed? Szóval bölcsen és kifizetve az árát annak, hogy az embereknek segíthessünk, bölcsen viselkedjünk. A harmadik dolog, és most már ugye nyakig benne vagyunk, hogy beszélj. Imádkozz, viselkedj, beszélj. Beszélj az embereknek Istenről. Ugye úgy kezdődött, hogy beszélj Istennek az emberekről. Imádkozz. És úgy fejeződik be ez a stratégia, amit itt Pál mond, hogy beszélj az embereknek Istenről. Itt a hatodik versben az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy ez mindenkinek szólt. Többes szám második személy. Az egész gyülekezet ti. Ez mindenki meg van szólítva. Nem csak a lelkészek, nem csak a vezetők, nem csak akiknek ilyen ajándékuk van, hanem mindenki. Ha röviden össze akarom foglalni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy emögött egy olyan újszövetségi gondolkodás van, hogy nem minden hívő ember evangélista, de minden hívő ember tanul. Nem mindenki kapott evangélista elhívást, de mindenki tanul, Krisztus tanulja ebben a világban, és tanúskodni tud. Milyen jellegű evangelizáció az a személyes hétköznapi evangelizáció, amiről itt az ige beszél? A kulcskifejezés ez a mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Felelni, választ adni. Ugye, amit az előbb mondtam, hogyha a viselkedésünk bölcs, az alkalmakat megvásároljuk, és az emberekkel szeretettel bánunk, kijön be ők a kérdés, mi van e mögött? És akkor a kérdésre felelni kell. Ha az életünk megszólítja őket, akkor felelni kell. Valaki egyszer azt mondta, hogy minden nap, minden percben bizonyságot kell tennünk, és néha beszélni is kell róla. Ha az életünk tényleg szól, magáért beszél, néha beszélni is lehet róla. Kár erőltetni, amikor nem vagyunk hitelesek. Na, induljunk ki ebből a tanú szóból. Ugye, mit jelent tanúnak lenni? A tanú az egy olyan személy, akit beidéznek, és felelnie kell kérdésekre a bíróságon. Egy nagyon-nagyon fontos, nagyon érdekes személy a tanú, mert átélője volt valaminek. Szemtanúja, fültanúja volt valaminek, amiről döntést kell hozni. És ezért az, ami nála van, az rendkívül értékes. Na, ilyenek vagyunk mi is, pont ugyanilyenek vagyunk mi is. Az 1 Péter 1.16-ban azt olvassuk, hogy mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Az 1 János 1.1-2-ben azt olvassuk, hogy ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit a kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, a bizonyság, és bizonyságot teszünk róla. Ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Tanúskodni. Az evangélium továbbadása nekünk, az átlag hívő embereknek a tanúskodást jelent. Tanúsítani valamit. Az első egyházban, vagy az egyház első idejében élő első generációs keresztjének ez tényleg konkrét szemtanúk voltak, mert ott voltak Jézussal együtt. De a következő generációk is hiteles szemtanúk voltak, mert valóságos találkozásuk volt Jézus Krisztussal. Valóban átélték azt, hogy Jézussal találkoztak, és ez a találkozás megváltoztatta az életüket. A mi tapasztalatunk is ugyanez. Valóban átéltünk egy csomó dolgot. A bűnbánatot, a bűnbocsánatot, a békességet, ami ezután jár, az életörömet, amit Krisztusnak a jelléte megadott. Egy csomó dolgot, a vezetést, ahogy Isten vezet a kérdéseinkbe, a küzdelmeinkbe, erőt ad a hétköznapjainkhoz, amikor úgy éreztük, hogy végére értünk, és nem fogjuk tudni megcsinálni. Rengeteg tapasztalatunk van Jézusról. Van miről hitelesen tanúskodni. Tanúságtétel, amire itt Pál gondol. Hogy helyesen tudjatok felelni, amikor eljön az ideje, hogy beszélhettek. És rövidre fogjam. Néhány fontos dolog még, hogy hogyan beszéljünk. Az első dolog, amit itt mond, hogy a beszédetek legyen mindenkor kedves. Kedves. Szóval, hogy legyünk kedvesek az emberekkel. Üzenem néhány embernek, akiket én nagyon szeretek, hogy ez a kedves, ez Istennek fontos. A szó, amiből egyébként a kedves szavunk származik, vagy a kedves szó az eredeti szövegben származik, az a görögben a kegyelem is ugyanebből jön. Kegyelemmel teljes, elfogadással teljes, áldozatokat hozni képes, a másikat nem elutasító, megsemmisítő, hanem elfogadó, fölépítő, tehát mindenképpen a javát kereső, ezt jelenti a kedves. Kedvesség, tisztelet, barátság viszont nem trükk. Ez nem egy kommunikációs trükk, hogy manipulálhassuk az embereket vele. Ez belőlünk kell jönni. Az Úr Jézus Krisztusnak az élete, ami bennünk van, abból kell fakadjon. Valódi kedvesség. A másik dolog, amit itt mond az ige, hogy amikor beszélgetünk, a beszédetek legyen kedves és sóval fűszerezett. Ugye a só itt az élvezhetőséget jelenti, azt szimbolizálja. Ugye ettünk már mindannyian sótlan ételt, biztos beszéltetek, vagy hallottatok már olyan embert, aki utána halottas kocsi kétszer fordult, mert mindenki halálra unta magát tőle. De itt az Úr is azt mondja, hogy nem így kéne. Nem így kéne. Tehát ez a világ egyik legcsodálatosabb, legszebb, legértékesebb üzenete, és a legnagyobb dolog, ami valaha történt ezen a földön, ami a kereszten megtörtént, arról van szó. Hát ez izgalmas. Ez egy különleges, ez egy csodálatos dolog. Legyen a beszédetek sóval fűszerezett, legyetek kedvesek, legyen élvezhető, legyen benne humor, derű, felszabadultság, ne egy ilyen karót nyelt, kimért, patika mérlet, ellemért, helyes keresztjén legyél. Legyél olyan, akinek élvezhető a társasága. Legyen jó veled lenni. A harmadik dolog, amit mond itt az ige, hogy helyesen tudjatok felállni. Tehát légy kedves, amikor beszélsz, az legyen élvezhető, de legyen helyes. Legyen helyes, amit mondasz. Hogy ne menjünk mellé, a legegyszerűbb helyesnek lenni úgy, hogy ne prédikálj, amikor emberekkel beszélsz. Ha prédikálni szeretnél, szólj a Pistinek, és biztos ad rá lehetőséget. Amikor emberekkel beszélgetsz, ne prédikálj. Mondd el a történetedet. Mondd el azt a történetet, ami aktuális, vagy ami az övéhez kapcsolódik. Mondd el azt, hogy veled mi történt. Te hogy mentél át rajta? Hogy volt jelen benne Isten? Számodra mit jelentett az? Egyből nem támadja a másik embert, nem kell védekeznie, hogy hú, itt most meg akarnak győzni, hanem hall egy történetet. Hát azt el lehet hinni, vagy nem hinni, de nem kell védekezni ellene. Mondd el azt, hogy neked mit jelent Krisztussal járni. Téged hogy talált meg ő? Számodra mit jelent egy házassági konfliktus ebben a helyzetben? Hogy mi ad erőt túllépni rajta, hogyan fordul ez át, úgyhogy a javatokra is lesz, stb. Stb. Tehát mesélj a történetedről, és azt mondd el másoknak. Röviden, ha be akarom fejezni, azt szeretném kérdezni, hogy ez a három dolog, ez egyszerűen megvalósítható? Tehát hogy látjátok, képesek vagytok rá? Imádkozz, viselkedj, beszélj. Nem kell megtanulni semmilyen tanfolyamból a, nem tudom én, 8 pontot, 10 pontot, 100 igeverset, kívülről 4 illusztrációt és 5 ábrát. Nem. Imádkozz, viselkedj, beszélj. A gyülekezetünk azt kapta Istentől, hogy az a küldetésünk, hogy Isten szeretetének a továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Ezt a gyülekezetünk csak rajtad, meg rajtam keresztül tudja megcsinálni. Erre hívott minket Isten. Első lépésként, ha lehet, ha tényleg tudsz azonosulni vele, vállald be azt, hogy elkezd el három emberért imádkozni. Aztán figyelj velük kapcsolatban a viselkedésedre, és amikor jönnek a kérdések, akkor légy bölcs, és mondd el azt, amit elmondhatsz. Amen. Amen. Úr Jézus, szeretnénk a rendelkezésedre állni. Köszönjük azt, hogy annyi minden más módot választhattál volna, hogy embereket megments, hogy magadhoz hívj. Küldheted volna az angyalokat, és sok mást is tehettél volna. És minket választottál, mellettünk döntöttél, hogy bennünket fogsz használni. Te látod, Úr Jézus, hogy a hétköznapok annyi mindenről szólnak, és annyi minden leköti az energiánkat, a figyelmünket. És sok olyan könyvet olvastunk, meg tanítást hallottunk, ami arról szólt, hogy hát a misszió az egy nagyon nagy dolog. Mi nem vagyunk elég jók hozzá, úgy érezzük sokszor, és hogy nagyon nehéz, nem egy egyszerű műfaj. De köszönjük ezt az ígét, hogy megmutatod, hogy ez nagyon egyszerű, egyszerűen csak élni kell. Imádkozni, bölcsen viselkedni, és beszélni arról, hogy te mit teszel velünk. Segíts elhinnünk azt, hogy mi ezt tudjuk tenni. Add, hogy legyünk érzékenyek a körülöttünk élőkre, hogy tényleg a szívünkből fakadjon a kedvesség, a szeretet. Add, hogy neked is szeretetből akarjunk engedelmeskedni, és megengedjük, hogy használj úgy bennünket, ahogy te akarsz. Segíts nekünk, hogy be tudjunk engedni téged a hétköznapokba, a leghétköznapibb helyzetekbe, hogy otthonos lehess ott, és hogy mi is így a te vezetésed alapján megértsük, hogy milyen helyzet mire jó. Köszönjük, Úr Jézus, a szeretetedet, azt, hogy ránk bízod ezt. Segíts, hogy tudjunk hűségesek lenni. Ámen.